A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. Szép és jó verseket olvasva olykor kijelentjük, milyen szép sorok, milyen jó vers, milyen tehetséges az a költő, az az író, aki ezt papírra vetette. Siker, tehetség, szeretet, költészet, a lét és ennek ezek értelme. Van, aki a sikerről ezt állítja. Számomra a siker a belső béke, egy jó nap. Ugyanakkor a következő gondolattal is találkozhatunk. A siker az mítosz, mert a szeretet az egyetlen érték, mikor bevégezzük, csak az fog számítani, hogy kit és hogyan szerettünk. De a siker lehet maga az álhatatosság, a kitartás és az elszántság függvénye is. Témánk a siker és a lét értelme. Vendégünk dr. Nagy Attila főorvos, az orvostudományok doktora költő, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy harmadszorra is elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Doktor úr, a múltkori műsorunkban említetted, hogy voltál te normális orvos is. Megkérünk, hogy ezt fejtsd ki bővebben.
Ezt nem azért mondtam, mint a kezeltek volna a pszichiátrián. Arra értettem, hogy foglalkoztam betegeket, tehát kezelő orvos voltam. Számomra ez a normalitás egy orvosi szakmában, most pedig lombik doktor vagyok.
Mit jelent az, hogy lombik doktor?
Orvosi laboratóriumi főorvos vagyok, teszek-veszek, mocogatok, ahogy mondta, itt vásároljon valaki. Hát ez inkább rutin, lehet érdekes is, de nálunk sajnos annyi pénz nem nincsen, hogy ezzel mondjuk komolyabban foglalkozhatnánk, természetesen igyekszünk a legjobbat adni, a legjobb gépekkel, stb.
Kit mondhatunk ma jó orvosnak? Kezdjük innen a mai beszélgetésünket.
Én két dologra hegyezném ki ezt a választ. Az egyik a szakmai tudás, amit mi megkaptunk annak idején a tanárainktól, az OGYIN. A másik pedig a jellem. Az orvos maradjon független, ne adja el magát, gyógyszercégeknek se, mert ez már nagyon is divat. Legyen meg a saját civil kurázsja is, ne essen soha pánikba a betegágy mellett, mert bizony láttam ilyen esetet is. Tehát erősnek kell lenni, bírni kell, cérnával, hogy szokták mondani. Persze ez egy gyönyörű foglalkozás, de rendkívül nehéz, a komolyan veszed. És természetesen szeresse a beteget. Apám mondta volt, hogy aki nem szereti a beteget, abból jó orvos soha nem lesz.
Szerinted az orvosi szakma ma hivatás, vagy inkább üzlet?
Az a helyzet, hogy a mai fiatalságnak nagyon-nagyon nehéz a helyzete. Alig találnak munkáját, illetve van annyi pénzük, ami elég ritka dolog, hogy egy magán praxist indítsanak. Tehát, hogy mondjam, is. De inkább hajlok a biznisz felé, pláne a paraszolvenciára értem. Mi virágzását éli nálunk ma is, tehát a borítékbe, a zsebbe, és aztán majd meglátjuk. Ez a hozzáállás nagyon sokszor. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ez van. Elfelejtettem mondani neked azt, hogy Genfben volt egy nagyon tanulságos esetem. Nagy vizitre jött az egyik professzor úr, ugyanis én ott végeztem a csontjelátültetési tanfolyamot Svájcban, Genfben, és annyira szerény volt, hogy az osztályvezető megkérdezte tőle, hogy mi az oka. A válasz erre az volt, hogy kérlek szépen, holnap jöhet egy vakbélgyulladásos, nem ismerem föl és meghal. Hát akkor minek fölvágni?
A gyógyszergyártók, a gyógyszerügynökök mennyire hálózzák be az orvosokat, és gondoljunk itt főként a fiatal orvosokra?
A gyógyszerhálózat világszerte nagyon behálózta a földgolyót. A fiatal orvosoknak egy része elmegy ügynöknek, mert ott lehet keresni. Meg is értem őket, hogy össze tud gyűjteni egy annyi pénzt, hogy később egy magánpraxist is nyisson. Tehát megértéssel fordulok én a fiatal kollégák felé, viszont ezt a behálózást nagyon elítélem, tudnélik. Naponta dobnak ki a piacra olyan gyógyszereket, amelyeknek nincsen meg a kifutási idejük, és esetleg üthetik másoknak a hatását. Hát ez biznisz, kérem.
Ami a versírást illeti, szerinted milyen lehetett verset írni mondjuk 100-200 évvel ezelőtt, és milyen ma?
Ez egy fokos kérdés. A szép irodalomnak is megvannak a maga nagy korszakai, minden nagy korszaknak megvolt a maga elegészen ideológiai jellemzőig, forma, stb. Nézd, olvasni kell, és ítélje meg ki maga számára, hogy milyen volt. Nagyon-nagyon magas költészetet műveltek már az antikvitásban, a görögök, aztán a latin ezüst és aranykor. Még a középkorban is azok a nagyon szép vallásos himnuszok. Fokozhatnám nálunk Balassi, utána Csokonaiék, elegészen a mai napig Vörös Sándor. Tehát írni, hogy milyen lehetett ezelőtt 100-200 évvel, ezt ki lehet próbálni. Tessék leülni az asztalhoz, ott vannak a versformák, ott van a maga teljes batériájával az az irodalmi irányzat, és ki kell próbálni, és ha megy, akkor kell művelni, persze a mai kornak megfelelő mai mondani valókkal, és nagyon igényesen.
Maradunk még a gondolatnál, vajon szebbek, jobbak, vagy akár rímesebbek voltak a régebbi költészet sorai?
Én ezt így nem mondhatnám, másak voltak. Hát ugye eleinte a vers nem volt rímes. Az antikvitásban el a rómaiakon át, sőt a korok középkor, stb. Hát nem voltak rímesek a versek. Aztán jött be a rímes vers, az Ambróziánus sor, ami nagyon híres, Szent Ambrustól származik, az ő himnuszai íródtak ebben a formában, róla is nevezték el. És később jöttek meg a rímek, aztán jött az úgynevezett nyugat-európai verselés, az időmértékes kombinációja, az ótakszámláló verselés kombinációja a mai rímes, népdalszerű formákkal. Tehát nagyon érdekes ez a téma, és az, hogy ki hogyan ír, és elegészen addig, hogy mit ír, ez rendkívüli módon alkati dolog. Ki lehet próbálni egy csomó mindent, de az ember azt egy idő után nézi, hogy na, ez nem megy, ez menne, vagy ez megy.
Mai témánk tehát a siker és a lét értelme. Szerinted mi a siker?
Fogalmam sincs róla, számomra a siker azt jelenti, hogy örülök a jól végzett munkának. Passz, ennyi.
Sikeres embernek tartod magad?
Azt, hogy visszajelzések vannak arra, amit csinálok inkluzív a szakmán belül, hát Istenem. Vagy normális, vagy nem normális dolog, nem tudom, örülök neki, ennyi.
Egy vitatkozó, perlekedő és olykor igencsak cinikus ember vagy, és ez a verseidből is egyértelműen kiderül, sőt, mi több, épp ezért sikeresek.
Amit mondtál, igaz, de hogy sikeres vagy nem sikeres, hát engem a versbőrzén nem nagyon jegyeznek. Nem vagyok semmilyen, hát most megint lehet, hogy eldobom a súlykot, de ez így igaz, le lehet ellenőrizni, nem vagyok egy klikkező alkat, bandázó alkat. Szeretem járni a magam külön útját, ezt is Székely Jánostól tanultam meg. Tehát az, hogy siker vagy nem siker, fogalmam sincs. Azt minden esetre sikernek könyvelem el, hogy másokhoz képest, ugye már 13 könyvem megjelent, meg közölnek a lapok, hát ha erre érted a sikert, akkor valószínű, hogy ezt annak nevezik. Nem tudom, ha gondolod, ide felolvasnék valamit. Az én inkább kétkedéseimből, Levél a szélben, múlandóságom tudatában kezdtem el írni verset. Nem érdekel, hogy ki minek nevezhet éltemben még, avagy ha porom szennyezne már eget és földet. Látomásaim hulladéka, vers, mely levél a szélben szabadon pöröghet. Örökség lesz-e hulladék, ha megérint egyetlen lelket? Magányom ne élje senki át, elveszít mindent, mit elveszejthet. Készfogástátok készfogás után, pillanat a csók, mert titka nagy. Megbántásmestere, ne légy naív, dákápó, mindenki magadra hagy. Mulandóságom tudatában fogadom el a feledést, nem marad arcomnak földi mása, őrzi így a remegést.
Mennyire tartod magad cinikusnak?
Ó, hát az egyetemen első másodéven engem egyesek közutáltak, pontosan a cinizmusom miatt. Aztán szépen lassan leszoktam róla, mert láttam azt, hogy önnön bajodban is nagyobb a másé, rengeteg szenvedést, és akkor hátrébb a zagarakkal. Hát vanogat még bennem, de remélem nem jellemző, nem jellemző. Inkább a sztoicizmus felé mentem el, de hát az ember keresgél, kutatgal, olvas ezt, kutatgat, olvas ezt, azt, főleg metafizikát, és aztán akkor rájön arra, hogy lehet, hogy a következő kérdésedben benne van az is, hogy mi a lét.
Igen, benne lesz, de ezelőtt még megkérdem, hogy cinizmussal hogy lehet verset írni?
Na látod, most hallgattam egy nagyot, mert gondolkoztam azon, hogy igen, volt egy nagy görög költő, aki a csatatérre hagyta ott a fogát, és Iambosz úgy hívták, Iambosznak hívták azokat a rövid, csúfolódó, de igazmondó verseket, ő tulajdonképpen a cinikus érához tartozott. Lehet írni, de egészen biztosan, hogy egy idő után ki is csinálod magad. Mert rájössz arra, hogy na, ez nem megy, ez saját részedről sem megy, másrészt pedig annyi ellenséget szerzel magadnak, és ez most már nem bátorság, civil kurázsi kérdése, hanem aki cinikus, és aztán elmegy csúfolódásba, az aztán várja a döngöt.
Miben hiszel, és miben nem hiszel?
Hiszem azt, hogy jó az ember, és ugyanazt nem hiszem. És ezen nagyon sokat vívódom, tudnélik, meghökkentő dolgokat is látok és tapasztalok, erre is, arra is. Gondoljunk a 20. század történelmére, hogy milyen borzalmas volt egy része. Tehát az ember, minek nevezzem, inkább a sátán volt, de hát most is, a mai világunkban is, hogy mi történik, az egészen elképesztő. De hát a remény marad, mondjuk útestamentumi alapon állva, én azt mondom, hogy azért mégis hinni kell az emberben, és valamit vissza kellene hozni abból, ami esetleg, ha nem is jobbá, de szebbé, kellemesebbé tette az életünket. Így gondolom én, lehet, hogy tévedek. Ha megengeded ide, besurrantok egy versikét, az a címe, hogy valami újra kellene, valami újra kellene. Régen volt szavak kelleme, mosoly és báj és óhajok, romantikázó sóhajok. Laptopok helyett fóliáns, elsugtudni, hogy glóriáns, szentek köpenyén ámul el, nagyapám is kis ámul el. Hogy van játék és értéke, annak mi rend és mértéke, liberame agnus dei, ingatag a nő, a férfi, valami újra kellene, korok, kortalan szelleme, katarzis után kábulat, hogy van élet, mely rád mutat, izgága kortárs, gondolkozz, ellenedre is elhordoz, valami újra kellene, mi igazolna, s mentene.
Szerinted mi a lét?
Ha én ezt tudnám, kedves Tibor, akkor most legalább 5 Nobel-díj csüggene a mellemen. Ezt Parmenidésztől kezdve, aki időszámításunk előtt jó sok néhány száz évvel élt, elegészen Székely János mesteremig, hát nyomsoroljak egy pár nevet, Akinói Szent Tamásnak van egy ilyen munkája, hogy a létezőről és a lényegről, és tovább egészen Heidegger, Jaspers, Wittgenstein, sorolhatnám a neveket, ugye nagy metafizikus, egzisztencialista filozofusok. Nagyon rövidre zárom most számodra azt, hogy mi a lét. Cogito ergo sum. És a lélekkel analógiát vonva, például az itt a szívsebészeten is van egy ágy, amit meg lehet mérni, hogy amikor valaki meghal, kb. 8-10 grammal lesz kevesebb. Ez megfigyelés, nem csak itt, másutt is. Na, ez lenne a lélek, amely kiszáll belünk. Fogalmunk nincs róla. Nem tudom, mi a lét. Cogito ergo sum. De nem biztos, hogy cogito.
Mi a lét értelme, már ha létezik ilyen egyáltalán?
Jót cselekedni, és szeretetben. Ennyit tudok mondani röviden. Illetve van a 90. Zsoltárnak egy csodálatos sora, amely úgy szól, hogy úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Számomra ennyi, ami nem kevés.
Van-e helye az erkölcsnek egy erkölcstelen világban?
Ajaj, ez az egyik alapmotívuma az egzisztencialista filozófiának is, hogy ne lenne, sőt, egyre nagyobb szükség lenne rá. Persze az, hogy mi az erkölcs, nagyon sokan vitáznak rajta. Nietzsche azt mondta, hogy a civilizációnak egyenesen kerékkötője az emberi szabadságnak, hát ugye műveket is írt róla. Ez volt a mesterem, újra hangsúlyozom, mert muszáj, Székely Jánosnak is az egyik alapmotívuma, megírta a Valódi Világ című könyvet, 95-ben jelent meg, 1995-ben. Ő ezt járja körül, a lét, a létezés, az erkölcs problematikáját, és ugye a mi úgynevezett keresztény kultúránk a 10 parancsolaton alapul. Hát ha annak legalább egy részét betartanánk, akkor azt tudnánk mondani, hogy erkölcsös életet élünk. Messze menően felrúgtunk mindent, ugye nézd meg, lehet, hogy engem nem érdekel, hogy ki mit mond, ilyen-olyan beállítottságú ember, ez a gender elmélet, ez az elmebajos világ, ami most van, hát most nagyon nagy szükség lenne arra, hogy az erkölcsöt nem mint tant, hanem mint praktikumot újra szétárasztjuk a világba.
Létezik-e fejlődésmenet a költészetben?
Tökéletesedés az létezik, illetve irányultság a kor elvárásai szerint. Na most ez nem a divaton értem, hanem ugye mindenki beleszületik egy olyan világban, amit majd a magáévá tesz, illetve a világ teszi önmagáévá őt. Tehát ezt minél fragmánsabban megfogalmazni. Tehát nem fejlődésről beszélnék, hanem valami újról, ami nem csak, hogy megdöbbent a maga tökéletességével, hanem esetleg programot is ad az embernek. És ide, ha megengeded, megint beolvasnék valamit, és pedig egy Jékeli és egy másik verset. Az egyiknek az a címe, hogy, és ez kapcsolódik a létkérdéshez is, versbe szedve. Mindössze néhány vers az életem, Schustermatt, szicíliai védelem, hangulat, illatok, hangoltság, álom, s van úgy, hogy a versben végül kitalálom, vagy elrejtem éppen mindazt, ami fáj. S ha feldühít, kérlek, ne kiabálj, mert az a néhány vers mégiscsak én vagyok, szélben lengő, kibe, s összetört ablakok. Mindössze néhány évben sűrítetten léteztem magamban nagy ritkán, ha ketten, sóvárgásom nem szűnt soha azok után, kik ha megjelentek, elnémultam, s bután hagytam őket újra eltávozni tőlem. Míg marcangolt a tudat, hogy tán újra öltem, nem tudtam kezelni azt a pillanatot, mikor értem jöttek azért, aki vagyok. Mindössze néhány szerelem a lét, versbeszedve hal meg, vagy ott éli életét, föllapoztan, éppen hogyha régre eledve, álmait aludt a gyepre heveredve, tudom én is az volt az a hosszú csók, a léten túli létben létet hordozók, kik bennem is lakoznak, míg nem egy napon, egymást elengedve szállhatunk szabadon. És a papíraim között kutatgatva, van itt egy másik vers, Ne hidd, az a címe, In memoriam Székely János, Ne hidd, hogy fontos, avagy számít, a vers, a sor, a szó. Az én a látszatokba ámít, sosem feloldozó. Ha beléd nyilall a pillanat, s úgy érzed szétvet, meghalad, jövője, mint a pillamat. Csendesülj, és húzd meg magad. Mert nem figyel rád senki, s ha mégis meg ne bánd, ha igyekeztél néha lenni, benned a dolgok szíve ráng. Búcsúzz hát verstől, szép soroktól, de ne hagyd az egyetlen néma szót, mint szellő illan a lobogóktól, néha jelenlégy, néha volt. Hát ez egy kis magánexisztencializmus.
Miként látjuk, merre vezet és mi az iránya a versírásban a fejlődésnek?
Itt is most jelen pillanatban az erdélyi magyar irodalomban is zajlik, hogy szépen akár hamulat, akár főparázsolva. Nem nevezném én generációarcnak, inkább kiegyezésre törekvő folyamat. Egy tény, hogy most egy posztmodern világban, posztmodern irodalomban élünk. Mindenki azt mond, amit tud, amit akar, el a trágárságokig, amit messze menően elítélek. Egy nagy hiányosságát látom ennek a fiatalabb vonulatnak, tehát az, hogy posztmodernizmus is, hogy azt írja, amit akar, hát ez régebb is divat volt, még a középkorban is kölcsönvettek nem csak sorokat, egész műveket egymástól a egyesek, a saját nevükön meg is jelentethették részleteiket, vagy akár egészben. Tehát én emögött valahol az olvasottság bizonyos lakunáit látom. Tehát nem mennek végig nagyon sokan azok, akik verset írnak, akár azokon a stációkon, amelyeket azért illik betenni a fejbe és a szívbe. És ez nagyon is látszik, túl hamar kikiáltják egymást zseninek, ne haragudjanak meg rám egyesek, de nem tudom, egyelőre nem látom, valószínűleg, hogy bennem van a hiba, nem vagyok elég tájékozott, hogy ebből mi maradna meg az utókorra, mert mégis én hiszek a szépben, a jóban, az alkotó dologban, hát ezeknek egy része számomra nem az.
Megülhetnek, de ártani nem tudnak nekem. Vallod-e, és önmagadra nézve, vállalod-e Szokrátész védőbeszédét?
Teljes mértékben vallom, és egy sztoikus mondásra válaszolnék. Marcus Aurelius mondta az Elmélkedései című könyvében, hogy az igazság kimondása még senkinek sem ártott. Aztán ezen lehet vitázni, mert bizony van, akit a mágián elégettek, de én ezt vallom továbbra is.
Kanyarodjunk még vissza a mai témánkhoz. Mit jelent számodra a siker?
A jól végzett munka öröme számomra ennyi. Aztán, hogy másnak mi számít, hogy fölkerül a listára, hogy a Facebookon körbe tapsikolják, és egyebek, ez engem nem érdekel. Én a Facebookról le is szálltam 4 év, annyi hülyeséget olvastam ott, és önajnározás. Nem érdekel. A jól végzett munka, én legyek megelégedve azzal, amit csináltam. Persze, az nem biztos, hogy éppen úgy van, mert ugye mások is hozzászólnak a dolgokhoz, esetleg a kritikát, amit a múltkor letárgyaltunk, elfogadom, szívesen veszem, még a fáj is, épülni szeretek belőle, ha lehet, de ennyi a jól végzett munka öröme.
Mit jelent és mi az üzenete számodra a kudarcnak, az emberinek és a költőnek, mint alkotónak?
A kudarc egy teljesen természetes velejárója a, hát most már mondom, úgyhogy a létezésünknek. Nem vagyunk egyformák, másképpen ítéljük meg a dolgokat. A kudarcból is nagyon sokat lehet épülni és tanulni. És főleg abból, a kudarcból. Állandóan tapsolnak neked, és állandóan azt hiszed, hogy jót művelsz, bármiben óriási tévedés, és egy idő után úgy elvisz egyfelé, hogy észre sem veszed. A kudarc az mindig egy visszatérítő, hát nem mondom, hogy kellemes, de én számomra mindig építő jellegű, fene tudja, hogy mi. Nem tetszem másnak.
Közösségi lényként definiálod magad, vagy inkább elefántcsonttorony lakóként?
Feltétlenül közösségi lényként, ezért szeretem nagyon az orvosi foglalkozást, emberekkel foglalkozni, jó lehet, most laborban vagyok, de akkor is az oktatást, a fiatalokat. Én közösségben gondolkozom, tehát a politikába soha bele nem másztam, és visszatérve az a kérdésedhez, hogy kit tartok jó orvosnak, hát ne adja el magát, aztán amikor látom, hogy orvosok politizálni kezdenek, nagyon sajnálom és lesajnálom őket. Tehát ezt tudnám válaszolni, hogy közösségi lényként, és hát ezért is teszek valahol. Maga az orvosi szakma is ilyen kellene legyen, remélem, hogy ilyen is. A másik dolog pedig az, hogy részt veszek bizonyos tevékenységekben, amelyek szintén közösséget szolgálnak. Ilyen volt, most alakulóban van a Templom és Iskola Egyesület, amit apusom Csaha Kálmán alkotott, meg szegény gyerekek segélyezése a Bolyai Középiskolában. Ilyen volt, a 2010-ben voltam a Kemény János Helikon Alapítvány elnöke, ilyen a Rotary Club, amelynek a szlogenje Service Above Self, hát a Kibédi Orgonától kezdve, amit Bodor Péter épített meg, nagyon sok mindent, a touchscreenes telekíték a gépe, azon kívül pedig az elnökségem alatt a vakoknak, tehát a világtalanoknak szánt térkép, a vár belterületén letapogatatós térkép, és egy csomó minden évben segélyezzük a szegény gyerekeket több száz doboznyi csomaggal. Hát közösségi lény vagyok, igen. Aztán az más dolog, hogy rendkívül magányos is, az viszont egy alkotó dolog.
Voltak-e és vannak-e a kultúrához, az oktatáshoz fűződő egyéb tevékenységeid?
Alorvos képzéssel foglalkozom, jó néhány évig mesterképzéssel foglalkoztam, óraadó tanára voltam az orvosi egyetemnek, ott van a Templom és Iskola, amiből mondom most alakulóban van az egész dolog, és elfelejtettem az Örmény Magyar Egyesületet, ami egy kulturális társaság, és azon kívül igyekszem tenni, akár a versenyen keresztül, akár másképpen a sajtóorgánumokon keresztül ezért a dologért, hogy lássák, vagy olvassák az emberek, hogy én nem köldöknéző alak vagyok.
Szép lassan elérünk a harmadik műsorunk végéhez. Most ebben a pillanatban milyen végső következtetéseket vonhatunk le, illetve mit jelentett neked, hogy itt voltál ebben a műsorban, vagyis az Összhangban?
Köszönöm szépen. Számomra élmény az, hogy eldobom a súlykot, hogy megnyilatkozhattam úgy amennyire. Természetesen ez nem minden, nem is lehet minden, és ha megengednék a kedves hallgatók, az orvosi tevékenységemhez fűződően elolvasnék néhány verset. A mai helyzetről is szól, vagy kettő, a koronavírus okozta pandémiáról. Az egyik lehet, hogy szomorkás, a másik viszont bíztató. Előbb a városomról. A barátok temploma a főtéren állt, csendes zsongású félhomály, elhasznált illatok barokk világa, szívbe beúszó misztikus sziget. Két-három lépcsőfok, s már ültem is a padon, Szent Antal szobrától alig méternyire, ájtatos szüzek és vénecskébb asszonyok felváltva térdeltek sóhajuk zsámolyán. Jöttek és mentek, mint árnyak a lelkek, hangtalan suhant a homályban el, a kín, az öröm, a remény, a hála, amire Isten bennünk felel. A barátok temploma helyén most langy tömeg, buszra vagy színes taxira vár, van, aki köpköd, vagy hangos, vagy idétlen, arctalan közeg és fuldokló táj. Persze ez a városomról szólt nyilván, a barátok temploma nem létezik, és aztán végül hova jutott a város én bennem, most elolvasom, a város most már bennem él, lebontott utcái csendesen, kövenként szállnak alá, és békülnek velem. Nem maradt semmi, csak az álom, néhányan még homályos szemmel, ismerem őket, ők neveltek, szomorú, roppant fegyelemmel. Lepusztult tájon, s annak asztalán, cserepek csillognak itt-ott a szélben, állok a régi lámpa alatt, s tudom, nem csak én vagyok ébren. Koronagója. Tegnap 10 óra 9 perckor hívott a barátom mobilon, és mondta: képzeld, Atikám, ebben a nagy bajban, világjárvány tetőző sűrűjében, 2 méterre tőlem a kertben leszállt egy gólya. Annyira megrendültem, hogy hirtelen válaszolni sem tudtam, de mit lehet erre válaszolni, ó, ti mindenkori bölcsek is megpróbáltak. Hallgattam, mire ő, ugye neked is megjött a tavasz. Hebegni kezdtem, hogy igen, igen, napomat te hozád föl, Bigi. És éppen most, amikor klórvizes lábtörlőn tocsogok ki a szabadba, mert erő kell elviselni sok-sok év, és bizonytalanság utána megrendítően jó hírt, amit a lélek emberi szájról adagol most, hogy gyógyulj.
Doktor úr, köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük a beszélgetést, a verseket és a válaszokat.
Köszönöm szépen a meghívást, nagyon kellemes volt itt veled kettesben dumcsizni. Remélem, hogy dumcsizunk még asztal mellett, kocintgatva is. Köszönöm.
Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani önöknek az Összhangban. Adósok vagyunk még a ma esti gondolatunkkal, azonban ehelyett most is dr. Nagy Attila fog felolvasni.
Az orvosi tevékenységre visszatérve volt egy ciklusom, amit elolvasnék. Nézem a mikroszkóp alatt egy leukémiás kenetét, tündöklő sejtek tobzódnak holtan, újra gyilkol az, ami szép. Végzetes az, mi tündököl, s a test mi magában rejti, sápatra hűlő langy ököl, mely önmagát is ejti. Jánusz arcú életünk egyik orcája rémes, a sugárzó halál lép közénk, minden válasz kényes, és aki kérdez, búcsúzik, fölét hanyatlik végleg, bújnál és tűnnél nem lehet, mint almában a féreg. Köpenyem zsebében ott van felváltva Rilke Lorca, zsebkiadásban Jeszenyin és sokan még a sorban, ők azok, akik kedvemet mindig visszalopják, ha egy-egy betegnek elmenet a kezét hosszan fogják. Mert nem mondja senkit soha, hogy jól vagyok, nem félek, a testnek súlyos árnyait ölti fel itt a lélek.
Köszönjük a verseket, és úgy tudjuk, hogy az Összhang című műsornak is írtál egy verset.
Ez egy anagramma, remélem tudják a kedves hallgatók, hogy mi az. Az a cím, hogy Összhang, és hát neked ajánlottam, te kértél főre. Összezavarva, megvezetve, sípoló tüdővel, sikító nővel, zsémbel a férfi, és mind hiába. Ha nem találnád rá a választ, a megoldást, ó hallgatóm, ne nézz ügyének, kérésem jogos, a gyepen vírus hahotázik. Köszönöm szépen.
Mi is nagyon szépen köszönjük a verseket. Hölgyeim és uraim, most át kell adjuk a stúdiót. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Nagy Attila főorvos költő nevében is. Elköszönök az Összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.